Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás. A Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 8 óra 9 perc van, 2025. május 12-e. Mit ad Isten? Folytatódik a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án Kántor Endrével.
És Mihálovics Andrással. Köszönjük szépen a sok-sok üzenetet, próbálunk tallózni köztük 0636 98 098 0, info@millasreggeli.hu, meg a Messenger is, ahol többen írtatok
azt nagyon klassz üzenetek. Azt írja például a hallgató, hogy a reménykedés az első lépés a csalódáshoz vezető úton.
Igen.
Hát ez ennél cizelláltabb. Szuper jó zenék vannak, Endre, ma. Jó kávézni veletek, jól kezdődik a hét, írja a hallgató.
Magam.
Egyre, az Endre egyre arrogánsabb és nagyképűbb, lassan többet veszel a műsorból, mint amennyit ad, írja a hallgató, régi kedvenced. Aztán hogy amerikai pápa, én csak az első jelző miatt háborogtam, mert hogy soha nem írtátok, hogy első lengyel, első német pápa. Mondtam, Endre, hogy ne szabadíts ki ezt a gonoszt a palacból.
Én most nem arról beszéltem, hogy az első, tehát nem az volt a lényeg, hanem az, hogy mennyire amerikai, és nem is igazából a származása volt a kérdés, hanem az, hogy ugye attól függetlenül, hogy vallási vezető, attól függetlenül már nagyon régóta politikai jellegű vezető is a pápa. Erről fogunk majd beszélgetni.
Ne
aggódj, Botonddal,
Endre, ez úgyhogy... a pápa nem amerikai, a nagynénye szomszéd volt Szabótelepen, volt egy standjuk az Ecserén.
Na, és az apjának jó bora volt, ezt biztos vagyok benne. Minden esetre megyünk tovább akkor a Millás reggelivel. Köszönjük szépen a nagyon klassz és hogy is mondjam, pusztító szóviccet, ami megérkezett Umbertótól.
Nem
tudom megmutatni.
Tagadok.
Csak megmutatni tudom, mert ez egy ilyen kép szóvicc, úgyhogy ezt írta
nem
nekünk
szeretném.
Messenger. Majd megnézed saját magadnak, és akkor a haza derül. Na, azt mondja, hogy adóvilág rovatunk jön.
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Ebben a rovatban most az utóbbi időszakban azokat az országokat vesszük sorra, ahol nagyon erős Human Development Index és GDP növekedés történt. Nagyon fontos, hogy ez a két mutató az érdekes, és nyilván fontos az is, hogy a bázistól ugrott ez így meg, mi volt a bázis korábban, úgyhogy volt egy kedves hallgató, aki a múltkor szóvá tette azt, hogy miért ezeket az országokat vesszük, hogy itt ez nem kiemelkedő, de pontosan ez a lényeg, hogy attól még, hogy van egy nagyon erős növekedés, attól még lehet, hogy komoly strukturális problémák vannak ezekben az országokban. Hát most nagyon kíváncsi vagyok, hogy Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere mit fog mondani nekünk Kínáról, mert hogy ide érkeztünk el. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok! Én még annyit tennék hozzá a felvezetőcsöz, hogy gyakorlatilag a HD-n keresztül lehet látni azt, hogy egy országnak a gazdasági növekedése a társadalomban milyen szinten szivárog át.
Igen.
Tehát gyakorlatilag az a fajta jólét, amit egy GDP növekedés el tud érni, az a társadalom számára mennyire élvezhető, és ott ugye nagyjából három paramétert nézni, az egyfőre jutó GDP-t nézi, a várható élettartamot és az oktatási évek számát, és ebből csinál egy indexszámot, és hát most a következő hetekben fog kifutni az a lista, amiben ezeket az országokat nézzük, mert utána már csak erős vagy csökkenő GDP-s országokat fogunk nézni az év másik részében, de most így jutottunk el Kínához, Banglades, Indonézia, Vietnám és Tadzsikisztán után, mert ezek az országok is mutattak ilyen pozitív fejlődést, és még kettő van, Törökország és Izrael.
Igen, aztán és előfordul az, hogy ugye egy nagyon alacsony bázisról ugrott meg a Human Development Index, vagy a GDP, és ami azt jelenti, hogy látunk egy gyors növekedést, tehát bekerül a listába, de még mindig ugye bőven van mit tenni abban az országban.
Abszolút.
Kína mondjuk egy kicsit más ebből a szempontból szerintem, mint amit a listában néztünk többen, mert itt azért egy elég erős világgazdasági hatalomátvétel kezd kibontakozni.
Hát igen, vagy illetve annak az akadályozása, tehát gyakorlatilag azt lehet látni, tehát hogy érezzük azt, hogy itt milyen nagyságrendű növekedés volt, és Kína mekkora szerepet kért a világgazdaságban, azt azért nagyon komoly látni, tehát a kínai GDP, egyfőre jutott GDP 90-ben csak 300 durván 20 dollár volt per fő, ez 23-ban 12.600 dollár volt, tehát egy 40-szeres GDP növekedést ért el az ország az elmúlt gyakorlatilag azt lehet mondani 35 év alatt, tehát most a rendszerváltás időszakát nézem. Mi ez idő alatt 3.300 dollárról 22-re mentünk fel, tehát majd szóval 7-szeresére nőtt az egyfőre jutó GDP, és a németeknél ez egy fejlett országban ez idő alatt 22.000-ről ment 52.700-ra, tehát 2,5-szeres növekedést értek el. Tehát Kínának ez a 40-szeres növekedése, ez elképesztően erős. És én azt látom, hogy Kína gyakorlatilag egy olyan szerepet tud most már betölteni, ami túlnőtt úgymond egy-két gazdaságon, tehát a kereskedelmi töblete, ami miatt egyébként most a napirenden van az ország egyértelműen az évi 1000 milliárd dollár. Csak hogy értsük, hogy ez is lassul növekedési tendenciát mutat. Tehát a gond az, hogy amit látunk egyébként az Egyesült Államok oldaláról és a Trumpi elnökségnek az előfeszítésével, azért az nem véletlen, hogy Kínát valahol meg kell fogni, mert ez a kereskedelmi töblete mondjuk a Covid évben csak 355 milliárd dollár volt, 22-ben már durván 600, és most meg már ugye 1000-nél járunk. Tehát valójában egy olyan trendet fut Kína GDP növekedésben, ami egy export vezérelt növekedés, és úgymond a más terhére történik. Tehát ez a többlet, ez a kereskedelmi többlet egyébként az USA-nál közel 300 milliárd dolláros hiányt, vagy kereskedelmi mérleg hiányt jelent. Tehát ezért megy a harc, és most Genfbe tárgyalnak egyébként az urak, és elvileg az amerikaiaknak, hát most ma lesz a sajtótájékoztató, hogy megállapodtak. Rettenetes vámokat adtak egymásnak, de egy biztos, hogy Kína ma már nagyon-nagyon jelentősen fönn van az export piacokon, és ezzel párhuzamosan viszont, ami egyébként valószínűleg kiüti a biztosítékot a legtöbb országnál, nem nagyon szeretne importálni. És ennek van egy ilyen belső, hát egy ilyen irányelve, nyilván ez egy kommunista hátterű ország, és ebből eredően a gondolkodása is egy kicsit elgazdálkodási ízű. Van egy ilyen Made in China 2025 programjuk, ami gyakorlatilag tovább megy, de a lényeg az, hogy az adott tehát high-tech iparágakban, beleértve a gyógyszeripar, a járműgyártás, légipar, félvezetőgyártás, informatika, robotikában gyakorlatilag az import hányadot lecsökkentsék, illetve a belföldit megnöveljék 40-ről 70-re 2020-hoz képest. Tehát ezt ők elérték. Tehát azt kell látni, hogy Kína egyébként eközben nem részévé válik a világkereskedelemnek, hanem Kína gyakorlatilag exportőrként működik, de próbálja a saját önfenntartását és egyfajta univerzális gazdaságot felépíteni. Na most ez itt a fő gond. Tehát én azt látom, hogy ez egy nagyon nehéz helyzet, amit az amerikaiak most maguk elé vettek. Egy más kérdés a stílusa, hogy a Trump ilyen mózesi kőtáblákhoz képest kiáll és levezeti a vámokat, de ettől függetlenül itt van most egy momentum, ami azt jelenti, hogy Kínának ez a fajta nagyon markáns évi 4-6-8%-os növekedések voltak, most éppen 4-nél járnak, ez hogy lehet lassítani, vagy hogy lehet ezt egy olyan irányba terelni, ami a többiek számára is elviselhető, mert a világnak nincs olyan pontja, ahol ez a kínai export ne jelenne meg. És egy biztos, hogy a kínai társadalom ebből profitál, ezt látjuk, tehát azért Kínából nem a elégedetlenség hangja szól, és hogyha most az utca embereként gondolkodunk, hogy nézett ki Shanghai 90-ben, meg hogy néz ki 2025-ben, vagy a városok, hát nem kell csak Shanghaira gondolni, 1000 város van, ami iszonyatos nagyságrendeket ért el. Szóval azért ez a növekedés ott érezhető, szóval az a társadalom nagyon-nagyon-nagyon változik, és a fene tudja, hogy hol van a vége. Tehát
én értem, amit mondasz, csak egy dolog merül fel bennem, és megpróbálom nagyon leegyszerűsítve, igen, és nyilván ez lebutítja is ezt az egészet. Tehát az a kérdés, amire szerintem Donald Trump nem tudja a választ, hogy miért baj az, hogyha Kína kielégíti azt a keresletet, ami kell az Egyesült Államoknak, hiszen ott drágább lenne előállítani, drágább lenne megcsinálni, és nem tudná azt a minőséget hozni, amit jelen pillanatban Kína tud. Tehát miért gond ez a fajta deficit?
Ha ezzel azért, mert hogyha ezzel egyidejűleg gyakorlatilag az amerikai termelés visszaesik, és most ezzel lehet vitatkozni, hogy az amerikaiaknak kell egy cipőt gyártani, vagy komputert, vagy bármit, mert ugye itt most erről is szó van, de ha a gyártás ilyen mértékben kihelyeződik egy adott területre, akkor kialakul egy nagyon komoly függőség. És ez a függőség gazdaságilag biztos, hogy nem megengedhető, tehát a bizonyos kulcsiparágokban függőség alakul ki, az a hadipartól kezdve egy csomó mindenben átszivárog, és Kína egyre nagyobb erőforrásokhoz jut, az egyre többet tud fejleszteni, és ilyen szempontból nem eladósodik, az USA egyébként fokozatosan eladósodik, de mi Kína folyamatosan ez az export töblettel beruház, és ugye folyamatosan beszélgetjük, András szokta kérdezni, vagy mondani, hogy Afrikába kifektet be, hát Kína kifektet be Dél-Amerikába, és ezeket nagyon, nagyon erősen egyfajta gazdasági háttérkörnyezetet építenek fel. Ennek rengeteg vetülete van, de szerintem
az egyik legfontosabb vetület, hogy a ritka földfémek. Majdnem biztos, hogy az amerikai-kínai megállapodásban ez egy fontos pont, mert ugye Kína ráült a világ ritka földfém készleteinek jelentős részére.
Hát a 60%-át ők dolgozzák fel, egyébként az EU-ba is 40%-a a földfémeknek, ritka földfémeknek onnan jön. Én pont néztem, hogy honnan jön a többi. 30% jön Malajziából, ez meglepett. Oroszországból is jön ritka földfém, 24,5%. Úgyhogy nagyjából így áll össze a torta. De így van, tehát Kína egyébként nyersanyagokat is exportál, egyébként ő a legnagyobb nyersanyag importőr, tehát olajtól kezdve egy csomó mindent, meg az ausztrál vasércet, tehát a legnagyobb egyébként import, tehát a legnagyobb exportőrő Kínában egyébként az első az USA, de még így is a negatív az egyenlege. A második egyébként Dél-Korea, a harmadik Japán, aki rengeteg, tehát a harmadik legnagyobb importőr, és a negyedik Ausztrália, és a ötödik Oroszország. Tehát gyakorlatilag Kína is rengeteget importál, de ugye úgymond nem eleget. Tehát, és szerintem visszatérve a kérdésre, a gond az, hogyha ők átveszik ezeket a termékeknek a gyártását, és kvázi egy dominanciára tesznek szert, akkor abból politikai erőviszonyváltozás is lesz. És ez már ha más nem a haditechnika és a kereskedelmi nyomásgyakorlás útján is, azt szerintem nem akarja az USA megengedni. De az EU-nak se kívánnám ezt a pontot, hogy egyértelműen a kínai komputerek jöjjenek, mert látjuk, hogy ebben a digitális világban a függőségeknek a láncolata az baromi erős. Nyilván nincsen teljesen független ország, de láttuk azt, hogy a Huawei-t kitiltották, és miért tiltották ki, mert ott is volt egyfajta adatszerzés. Nyilván nem tudjuk, hogy ki mit, hogyan csinál, de ezek az új technológiák szerintem előrevetítik azt, hogy minden ország ebből a globalizációs törekvésből szépen finoman azért egy picit visszalép. Nem gondolom, hogy ez meg fog szűnni, de Kína erőpozíciója az annyira domináns, hogy valamit kell vele kezdeni. Ha visszagondoltok egyébként Kínának a történelmi szerepén, néztük a Sejem utat, ugye onnan indult, történelem során mindig nettó exportőr volt, és ebből volt is épp elég probléma, de gyakorlatilag, ha visszagondoltok, hogy Japánnal mi történt, amikor Japánban ez az exportőrület ilyen nagyságra lett, akkor az amerikaiak gyakorlatilag beleindultak egy vámháborúba, és le is szorították a japán exportot, bekényszerítették őket kínai, illetve japán gyártással az Egyesült Államokba is. És az akkor Japánt nagyjából lehibernálták, tehát a japán növekedésnek azért ott egy bizonyos értelemben vége szakadt, ami nem azt jelenti, hogy nem növekedtek, de nem olyan ütemben, mint korábban. És itt szerintem ennek a vámháborúnak pont az a kérdése, hogy Kínát meg tudják-e még fogni, és hogyan, mit fog ez jelenteni, mert egyébként a kínai exporttöbletben azért az USA meghatározó, de ha ki is egyenlítenék az USA-val a kereskedelmi mérlegüket, akkor gyakorlatilag még mindig masszívan exporttöbletben lennének. Mm-hmm. És ez a nagy kérdés, hogy mi lesz ennek a vége? Tehát, hogy mit fog egy fejlett kínai társadalom a világgal tenni?
Mm-hmm. Igen. Hát meg ugye az sem mindegy, hogy jutottunk idáig, mert ott a yuannal kapcsolatos manőverezések, hát az sem éppen piackonform megoldás volt.
Ez egy állami, hát ugye kommunista rendszer, ez gyakorlatilag nem egy szabad piacgazdaság. Tehát azt nem mondom, hogy tervgazdálkodás, de azért láttuk azt, hogy számtalan elemében, mikor egy kínai nagyvállalat magánvállalat bizonyos szintet elér, akkor vagy nem lesz magánvállalat, vagy éppen történnek dolgok itt. Most gondoljatok Alibabától kezdve egy csomó mindenre. Tehát egy csomó olyan történet van, amit látunk, hogy más koordinátorrendszerben mozognak. És ha arra gondoltok, hogy Kína-Oroszországgal mondjuk mi együttműködésben van például itt a háború kapcsán, akkor el lehet gondolkozni azon, hogy mit jelenthet az, hogyha Kína lesz a világ első számú gazdasági uh-huh. hatalma. Tehát én úgy gondolom, hogy ennek most már lassan egy védekezési momentuma is van.
Hát itt ilyen, nagyon úgy tűnik, hogy ilyen világnézetet kell választani, és egy csomó ilyen technikai fejlesztésnél ugye felmerül az, hogy a demokrácia számtalan előnye mellett azért van olyan hátránya is, hogy például a technológiai fejlesztés, mondjuk csak a mesterséges intelligencia kapcsán a személyi jogi viták, meg ezek gúzsba kötik a nyugatot, a kínaiak meg azt mondják, hogy és lesz mesterséges intelligencia, kész, ennyike. És akkor haladjunk tovább, és akkor a nyugat meg nagyon sok dologba kamillázik. Vagy egész egyszerűen csak azt mondjuk, hogy na akkor 5 éven belül a világ elektromos autógyártását azt irányítsuk mi, mondja a kínai pártvezetés, és megcsinálják. És akkor ott nincs appelláta, nincsenek környezetvédelmi aggályok, stb.
Hát egyébként talán az egyetlen összemérhető rendszerük az az adórendszer, mert azt majd mindjárt végigfutunk röviden, hogy az alapvetően egyébként az is nagyon kedvező, aha. De ettől függetlenül, amit mondasz, a pont ugye az a fő különbség, hogy a legtöbb szektoruk az EU-val és a szabadpiaci működése ellentétesen komoly állami támogatásokat kap. És ugye és ebből indul ki az a fajta versenyelőny, vagy tisztességtelen verseny, vagy hívhatjuk, hogy akarjuk, hogy egy kínai cég ilyen szempontból más háttérrel érkezik. És ezt egy európai cég se a méretéből, meg egy csomó mindenből nem tudja kikompenzálni, de még egy amerikai sem, és ezért próbálják ezt a fajta egyensúlyt, tehát mások a költségek, más egy csomó minden, és ugye nagyon sok helyen az állam valamilyen módon ezeket az iparágokat úgy, ahogy mondott, támogatja. Na most azzal nehéz ellentmondani, miközben a szilíciumvölgybe az amerikai kormányzat egy fillért nem fektet be, hanem magától fejlődik, tehát az amerikai szoftveripar vagy technológiai ipar piaci alapon működik, az Kínában nem így van. De egyébként Kínában a vállalkozások sem szenvednek emellett, tehát azért azt tegyük hozzá, hogy a kínai környezet még mindig adójogilag kedvező, mert például a textú GDP-jük, a növekvő GDP mellett is csak 20%, tehát az OECD átlag 34, tehát hogy lássuk, tehát azért ők ma is egy igen kedvező adórendszert működtetnek, és ebben a szempontból egyébként a renminbi konvertibilis, tehát úgy tudom, hogy a renminbi vagy a yuan az gyakorlatilag csak különböző ilyen tőke nagyobb jellegű hitelezési tranzakcióknál nem konvertibilis, de a normál kereskedelemben egyébként igen, és az árfolyam, ahogy láttam, elég stabil. Tehát gyakorlatilag az adórendszerükre is azt lehet mondani, hogy viszonylag stabil, és jól működik, 13% az áfa, ami normális, de itt is vannak 6%-os mértékek, tehát a lakosság ilyen szempontból ezt az ország annyira nem érzi. A társasági adójuk alapból 25%, de itt aztán elindulnak a technológiai kedvezmény listák, ami 15%-ra tudnak a high-tech cégek menni, aztán a speciális cégek, azok már csak 10%, és még valószínűleg van ennél is lejjebb, mert itt van olyan, hogy az első 5 év mentes, aztán vannak a kisvállalkozóknak is egy 5%, de ez nyilván nem, ez a népességnek egy jelentős részét érintheti, de azért ez export oldalról nem olyan erős, és az SZIA-juk meg azért 45%-ig megy föl progresszív. Tehát azért ez egy elég komoly adórendszer, és elég szofisztikált, viszont nincsenek helyi adójuk. Tehát én Kínára csak annyit mondani kell, hogy hihetetlenül jól mennek, a lakosság ilyen szempontból visszaérzi ezt. Látjuk, hogy azért Kína vásárlási potenciában is nagyon sok mindent megengedhet már magának, úgyhogy szerintem mindenképp egy pozitív példa a kereskedelmi megállapodások rendezésének, meg abszolút itt az ideje, tehát lehet, hogy a fák Kínában sem nőnek a végig, de ettől függetlenül az, amit elértek, az szerintem hallatlan és imponáló, tehát okay. Nagyon-nagyon eredménye.
Nézzük meg akkor a politikai oldalát is majd Botonddal, köszönjük szépen Zoli, hogy ezeket elmondtad, és kicsit Kínáról tudtunk beszélgetni ebben az ügyben is. Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország adó tanácsadó partnerével, ügyvezetőjével beszélgettünk. Az erős HDI vagy HDI és GDP növekedési országokat vesszük sorra, így került a képbe Kína is. Hát ugye rengeteg mindent lehet erről mondani. Megnézzük most a politikai vetületét mindennek, amit Zoli elmondott Feledi Botonddal. Ő lesz majd a következő, aki megszólal. És akkor utána még maradunk Feledi Botonnál, mert hogy arról is beszélgetni szeretnénk, hogy mi történt a Sixtus Kápolna zárt ajtaja mögött. Úgyhogy ez is egy témánk, addig viszont jöjjön Harry Springernek a zenekara.
Nem Jerry Springer?
Nem, Harry Springer.
Nehogy rosszat.
Az ő zenei formációját úgy hívják, hogy Moonwalker. Ilyen szamizdat szerzőként is ismert a zenei világban. Elég erős politikai nézeteket is megfogalmaz. Hát az amerikai államról énekel.
Folytatódik az adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
No kérem, szépen továbbra is Kínában kalandozunk, adóvilág rovatunkban erős HDI és GDP növekedési országok közül vettük ezt az kis lángoktól elelt országot célkeresztben, és a hallgató azt írja, hogy Kína egy szügyig eladósodott patyomkinfalú, lásd ingatlanlufi, az államilag elrendelt növekedés mindig egyensúlytalansághoz vezet. Az árnyékbankrendszer, a helyi önkormányzatot lényegében csődben vannak, mesterségesen fenntartott díszlet az egész, halálosan ijesztő, hogy a csőd szélén billegő autoritter rendszert visszatérően és zavarba ejtő kritikátlansággal ajnározzátok. Márhogy mi?
Mi nem ajnározzuk szerintem. Gerendi Zolinak volt egy véleménye arról, hogy mi történik Kínában, mi a helyzet, és hogy az amerikai vámháború miért indult el. Ez volt az előző blogban.
Most akkor megnézzük politikailag. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt kívánok! Micsoda jó kis vitának nézünk
előre. Igen, igen, mi is szeretjük az ilyet, úgyhogy várjuk a hallgatók ilyen stílusú üzeneteit is. Nagyon szívesen helyt adunk az ellentétes véleményekre. Szóval mennyire stabil a politikai szempontból a Kínai Népköztársaság? Mert azt mondhatnánk, hogy egy ilyen diktatúra-szerű, ahol mondjuk nem egy Josip Viszárionovics van, hanem egy párt főtitkár, és mögötte azért ilyen, hogy is mondjam, a központi bizottság, ha létezik ilyesmi ott.
Persze, ezek mind léteznek. Hát egy pártrendszerről beszélgetünk, és nagyon hasonló nevű szervezetekkel dolgoznak, mint 89 előtt Magyarországon, vagy itt ugye a szovjet elnyomás területén megismertük, tehát központi katonai bizottság, mindenféle van. És ez tényleg egy pártrendszer. Tehát a magukat vállalatoknak kiadó entitások, azok ugyanúgy a pártrendszer részét képezik tágabb értelemben, mint bármi más. Tehát ami történt 2012 óta Kínában, amióta Xi Jinping ugye immár a harmadik ciklusát tölti a hatalomban, ami egy kis és szokatlan, ugye, mert azért a 70-es évek végétől sikerült beállítani azt a rendszert, ciklusnál többet egy pártfőtisztár államfő sem ül a székében. Ez az, amit Xi Jinping megtört, és a saját szinte maói magasságokba húzott személyiputcával együtt, tényleg kötelező olvasmányot a Xi Jinping gondolatai iskolában, idézetek vannak tőle a falakon, odafigyelnek, hogyha csomagolnak neked újságpapírba valamit, hogy nehogy pont az ő arcképével borítsák be a giroszodat. Tehát ezek azért nagyon komolyan mutatják, hogy ez egy egypártrendszer, ahol a párt uralma és a párt uralmának stabilitása az első. És ennek egyrészt a támasza az, hogy a gazdaság és az életszínvonal meglegyen, hogy a legitimitás a káderkorból az életszínvonal emelkedésén emelkedésben indokolható, védhető legyen, a másik oldalról pedig ott van az elnyomás összes eleme, ami ehhez szükséges. Tehát a vidéki 58%-os internet penetrációt nem csak azért akarják emelni, hogy több programozó legyen, hanem azért is, mert akkor a megfigyelő eszközöket lehet telepíteni. Tehát, hogy ez kéz a kézben jár, és amikor a Xi Jinpingnek valaki nem tetszett, akkor látjuk, hogy az Alibaba vezetőjétől kezdve számos más nagyvállalatig, vagy éppen hongkongi gyanús demokratákig bárkit el lehet azonnal vinni.
Igen, na de veled beszéltünk arról, amikor ugye megerősítették Xi Jinpinget, hogy ő abból a szempontból is egy kicsit visszalépett, hogy ugye ő a vidéki szavazók már ha lehet értelmezni a kínai kommunista párt esetén, akkor a vidéki küldöttekre alapozott, amikor ugye egyáltalán nem azt a nagyon 22. századi partvidéki felhőkarcolókba, luxusautókkal, furikázókat képviselte, hanem azokat, akik némi túlzással még fahekét használnak.
Van, tehát abszolút érik az a konfliktus, az mindig is ott volt a felszín alatt a sankhai kereskedő kommunisták és a sankhai klik és a belső kommunisták között. Ugye a maói alapélmény is a belső részből táplálkozott a nagy menetelés, azt se tudott elindulni Sankhajból. Tehát amikor ezeket mai napra vetítjük, akkor ugyanúgy megvan ez a belső ellentét, tehát nyilván elképesztően egyenlőtlen a mai napig ez a vásárlóerő növekedés, és az a migráció, amit a legkülönbözőbb rendszerekkel igyekeznek gátolni, szabályozni. Tehát nem lehet szabadon mozogni Kínában, illetve annak következménye van, hogy akár még az ember a tulajdonjogát is elveszítheti, hogyha egyik helyről a másikra költözik véglegesen. Tehát ha csak munkát megy vállalni, akkor viszont nem jár hozzá feltétlenül az összes egészségbiztosítási lehetőség, már amennyi egyáltalán van. És ugye itt van a nyugdíjrendszer kérdése is, a 0,9-re esett a tavalyi év során a fertilitási ráta, ugye a 2.1-2.2 helyett, tehát 2030-200 millió nyugdíjas korú kínai lesz az országban. Ezek is mind-mind brutálisan növelik a társadalmi feszültséget. Tehát van a földrajzi, van a generációs feszültség, ugye a leállított egy gyerek program azért abszolút nem változtatott a trendeken, és így aztán, ha minden marad a jelenlegi pályán, akkor az is lehet, hogy 2100, mindössze 600 millió kínaiban számolunk.
Aztán ezek a dolgok, amik ilyen gazdasági dolgok, amit felsorolt a hallgató, alátámasztva a véleményét, hogy ez egy Potemkin falu, hogy árnyékbankrendszer, hogy helyi önkormányzatok, hogy túlfújt ingatlanpiac, ezekről sokat beszéltünk, de hogy ez igazából van és létező probléma, vagy ezt csak úgy pusmogják, mert igazából Kínából olyan információk jönnek ki, amit a kínai kommunista párt akar.
Hát de ez a szép ezekben a kommunista diktatúrákban, hogy mindkettő egyszerre igaz. Tehát igen, az önkormányzatok eladósodottságát elképesztően nehéz nekünk összeszámolni. Ugye az információ szabadságot az elmúlt években, főleg a Covid óta nagyon súlyosan szabályozza a statisztikai hivatal, tehát még annyihoz sem térünk hozzá kozmetikázott adathoz, amihez korábban. Tehát ez egy külön műfajjá vált, hogy hogyan lehet egyáltalán becsülni adatokat, milyen műholdképek alapján. Tehát a legkülönbözőbb közvetett módszerek érkeztek meg a piacra ahhoz, hogy tudjunk számokat mondani. És ekközben azt is látjuk, hogy igen, azért minden szankció ellenére csak legyártanak újabb és újabb csippeket, csak érkeznek most legújabban ugye a nukleáris atom technológiában volt előrelépés, és ezeknél, ahogy az oroszoknál is néha előfordul, nem tudjuk, hogy a bejelentés mögött a technikai valóság milyen. Tehát ezek sem transzparensek. Ugye látunk már az orosz gépet bemutatón, aztán egy darab nem készül el belőle, vagy kettő. És itt is mindig kérdés, hogy amit látunk, az aztán a valóságban mennyire fenntartható, mennyire előállítható.
Igen.
Tehát, hogy egyszerre a legszennyezőbbek, és egyszerre a leginkább a legzöldebbek. Tehát ez a kettőség pontosan a legkézzelfoghatóbbá teszi ezt a problémát.
Nincs diszharmónia az expanzív külpolitika és az előbb vázolt belpolitikai folyamatok között? Mert azért vegyük észre, hogy például Kína proxy háborút finanszíroz a rossz nyelvek szerint India és Pakisztán között. Tehát ott egy expanzív külpolitika van, és erről nagyon sokat beszéltünk az Egy út, egy övezet program kapcsán is. Tehát, hogy én, ha egy kínai polgár lennék, és ha értesülnék erről, hogy bezzeg a pakisztáni légvédelemre van pénzünk, de az, hogy én nekem legyen végre autóm, arra meg nincs, az azért okozhat az emberekben némi frusztrációt.
Most ezt egy lépést muszáj itt házatlan, hogy miért expanzív. Tehát egyrészt ugye van a peremterületek stabilizálása. Ugye ez tényleg az Ujgur tartomány, Hongkong, lassan a pakisztáni határ is ide tartozik, Afganisztánnal való jó kínai kapcsolatok a tálibokkal. Tehát ezek fontosak a saját belbiztonsági szempontjaik szerint is, de még inkább, ha a külhöz kapcsoljuk, akkor a kereskedelem fenntarthatósága. Tehát az, hogy ne lehessen Kína egyszerűen blokád alá vehető a kínai tenger felől, hanem legyenek szárazföldi alternatívái a kereskedelemnek, ez pedig a mindenkori amerikai háborús készülődés jegyében zajlik. Tehát ez egy régi alapvetés, ez ahogy az oroszoknak kellenek melegtengeri kikötők, ugye a kínaiaknak kellenek szárazföldi kereskedelmi útvonalak. Tehát ez egy életbiztosítás, és akkor ezen túl a harmadik rész az, ami már valóban a gazdaságpolitikai, külpolitikai befolyásszerzés, hogy vásárolnak kikötőket Perútól Antwerpenig, és ezek milyen módon, mekkora részben az övék, hogyan tudnak befolyást szerezni, milyen információkat tudnak kivinni, akár egész addig ugye az amerikaiak most már a kikötőkben használható különböző daruk kapcsán is elkezdték betéteni a kínai darukat, mert hogy hazaküldenek potenciálisan információkat a kínai titkosszolgálatoknak. Tehát, hogy ez egy több rétegű terjeszkedés, és ez a rezsim stabilitásához elengedhetetlen, hiszen muszáj eladniuk dolgokat. És ugye ebből adódik a mostani konfliktus is többek között az Európai Unióval, vámháborúval, hogy ahhoz, hogy a társadalmi stabilitás meglegyen, a kiépített gyártókapacitásoknak működni kell. Márpedig elképesztő túlkapacitásokat telepítettek, tehát muszáj exportálni, és ugye ebből adódik a világgal a konfliktus. Ki akar a saját piacán letarolandó, vagy letarolásának a kockázata mellett beengedni elképesztően olcsó és kétségtelenül javuló minőségű kínai termékeket. Sőt, néha már ezek élvonalbeli termékek.
Botond, azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon részletes és hosszú téma, de mivel meg kell kérdeznünk tégedet a Sixtus Kápolna zárt ajtai mögülről is, ezért lehet, hogy jegeljük ezt a Kínát most, úgy is tudjuk majd folytatni, hiszen biztos, hogy elő fog még kerülni adóvilág rovatunkban. Arra kérlek, hogy tartsd a vonalat egy picit, mert hogy folytatjuk, jó?
Oké, legyen így.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
Millás reggeli.
No és akkor most hirtelen témaváltása a pápa választással kapcsolatban. Nagyon, és továbbra is Feledi Botont külpolitikai szakértővel fogunk beszélgetni. Ugye egy nagyon fontos téma volt, hogy Ferenc pápa és az Egyesült Államok magukat hithű kereszténynek mondó és eszerint cselekedő trumpista vezetése között nem volt valami felhőtlen a viszony, és a világ élt a gyanúperrel, hogy Ferenc pápa halála után Donald Trump és az Egyesült Államok vezetése megpróbál valamiféle nyomást gyakorolni, hogy őket ne kritizáló pápa üljön Szent Péter trónusán. Megnézzük, hogy sikerült-e ez a dolog. Mennyire amerikai az amerikainak mondott pápa? Ez a kérdés Feledi Botonthoz, tehát szervusz, akkor ismét.
Ahol
derék beszéltünk. Csak jó témák, Botond. Dobjuk be az összeesküvés elméletek tengerébe Feledi Botondot, és mondjuk azt, hogy J.D. Vance odament egy nagy raklap ajánlással, meg mindennel, lehet, hogy zöld hasúval, és azt mondta, hogy már pedig szeretnénk. De hát ugye ők nem a parolint támogatták?
Hát nem csak, de ugye azt tudjuk, hogy a parolin volt az, aki végül visszalépett a hírek szerint a konklávé első napja végére, tehát ennek is köszönhető, hogy a mostani Leó pápa foglalhatta el a trónust. Viszont az tény, hogy effektíve itt elhangzottak, nyilván nem J.D. Vance részéről, de nagy alapítványokból, az amerikai katolikus családok részéről potenciálisan belengetett támogatások, hiszen a Vatikán pénzügyei azért nem állnak túl jól. Tehát volt itt mindenféle befolyásgyakorlás a konklávé előtt, hogy a gyúvorosok, amikor bemennek, akkor milyen mindset-tel üljenek be a székeikbe. Ugye ebbe nagyon sok minden belefért, beletartozott. De a döntés egyébként meglehetősen a vatikáni diplomácia klasszikus 2000 éves stílusát hozta. Vagyis azt, hogy nem egyáltalán nincs szó arról, hogy egyfajta nyomásgyakorlásnak teret engedtek volna, hanem egy ilyen osztunk is, meg nem is, adunk is, meg nem is típusú amerikai pápa, aki a legkevésbé amerikai. Tehát már a legkevésbé az Egyesült Államokra jellemző, ugye kifejezetten jóban van azzal a szárnyával az amerikai püspökkarnak, akik a Trump kritikusak voltak, és ha valaki megnézi a X-en még Prevostnak a korábbi bejegyzéseit, azért azokban is bőven fog találni J.D. Vance kritikát, tehát egyáltalán nincs véka alá rejtve az, hogy itt bizony nem a trumpista vonal győzött, sőt Laura Loomer, nem tudom a hallgatóknak mennyire ismerős, ugye ez a radikál szélsőséges rasszista exhibicionista influencerünk, aki Donald Trumpnak időnként tanácsot ad, ugye ő rúgatta ki a legutóbbi pár hete a Nemzetbiztonsági Tanács néhány tagját a rossz legykák szerint, de annyira radikális, hogy még maga az establishment kabinet se nagyon bírja. Na ő az, aki azt mondta, hogy egy woke marxista a Leo, tehát azt hiszem, hogy jól mutatja a J.D. Vance radikálisainak az elégedetlenségét a Loomer-féle bejegyzés.
Hát akkor szerintem ezt oszlassuk el, ezt a fajta összeesküvés elméletet. Sok mindenkiben felmerült ez. A kérdés itt vajon akkor az, és már csak erre maradt idő, hogy 14. Leo mit fog most képviselni? Ugye őt egy ilyen mérsékelt pápának tartják, vagy mérsékelt embernek, aki valahogy hidat képez a két oldal között, de mások szerint meg azt olvastam, hogy nagyon erősen viszi tovább azt, amit Ferenc pápa képviselt, aki viszont nem egy mérsékelt volt, hanem egy reformer.
Hát mondjuk úgy, hogy egy fiatalabb és tárgyalásra így aztán sok energiát még áldozni képes és tárgyalásra nyitott Ferenci úton járó vezetőre számítunk. Uh-huh. Tehát ez azt jelenti, hogy nyilván a 13. Leó elődje, ugye a Rerum Novarummal abszolút az egyháznak a szociális tanítási vonalát hozta be már a névválasztásával is, illetve ő maga is erre nagyon sok interjújában tett utalást, meg a perui 20 éve is ezt mutatja, és eleve ugye az a augustinianus háttér, amelyik szerzetes rendbe tartozott, ugye az is alapvetően a szegényekkel foglalkozó kordulórend hagyományait hozza, tehát nem véletlen, hogy ő ezen az úton megy, úgyhogy azt hiszem, hogy ez is meg lesz, sőt az egyházi reformer vonalon az úgynevezett szinodalitás, az azt jelenti, hogy a klerikalizmusnak a kigyomlása, a hívőknek beleszólás teremtése és engedése, sőt kifejezetten a terek megteremtése, hogy megtörténhessen az, hogy nem a pap dönt, hanem az egyháznak a népe, Ebben ő nagyon erősen Ferenc pápa mellett volt, és alig, ha nem tovább is fogja vinni. Néhány ilyen klasszikus kérdés inkább a politikai spektrumról, mint sem az egyháziról lesz az, amiben lehet, hogy mérsékeltebb állásponton lesz, és emiatt is lehetett elfogadható.
És hamar meg is volt a döntés, úgyhogy én sokkal későbbre számítottam, érdekes volt nagyon. Hát elemezzük majd, attól függően, hogy mik az első komoly lépései. Botton, nagyon szépen köszönjük, hogy ennyi mindenben rendelkezésre álltál, Kínától a pápáig, úgyhogy doktor
hát
Feledi Botton.
Ez egy geopolitikai netparti volt, amikor 30 másodpercenként túl téma, majd egy ilyet is tartottam.
Jó, figyelj, nyáron csinálunk egy ilyet is, amikor lehet, hogy majd több időnk lesz itt bent a stúdióban. Köszönjük szépen, Botton.
Köszönöm szépen, sziasztok, szép hetet!
Dr. Feledi Botton, külpolitikai szakértő tehát.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
A rovat támogatója az MBH Bank Corporate, a finanszírozási kérdések szakértője.
No, akkor melyik?
A Catherine Hepburn.
Jó. 1907. május 12-én született Catherine Hepburn, négyszeres Oscar-díjas amerikai filmszínésznő. Az ő örökbecsűjével töltjük fel a szellemi tarisznyátokat ma reggel. Ha minden szabályt betartasz, minden jóból kimaradsz.
Én ezt abszolút alá tudom írni. Ilyen Catherine Hepburn.
A rovat támogatója az MBH Bank Corporate, a finanszírozási kérdések szakértője.